Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha az Önök kezében lenne egy öklömnyi szén, az enyémben pedig egy ugyanakkora gyémánt, cserélnének-e velem? Kérdezhetném, miért? Hiszen mind a kettő egyformán csupán szénatomokból áll, csak annyi a különbség, hogy az egyikben egy parányit másképpen vannak elrendezve ugyanazok a szénatomok, mint a másikban. Hasonlóképpen, hogyha összehasonlítjuk egy kávéskanálnyi homok és a legmodernebb számítógépes chip atomi összetételét, ott is parányiak a különbségek, elsősorban szilíciumból, oxigénből és némi szennyezőanyagból állnak. Vagy ha megfelelően átcsoportosítjuk egy kevéske föld, víz és levegő atomjait, akkor akár egy fürd szőlőt vagy egy érett őszi barackot is kaphatunk. Mindezek a példák nyilvánvalóan mutatják, hogy ugyanazokat az atomokat megfelelőképpen elrendezve értékes és hasznos dolgokhoz jutunk, másféle elrendeződésben pedig értéktelen és számunkra haszontalan dolgokat kapunk. Rendkívül fontos tehát, hogy képesek legyünk az anyag szerkezetének, az anyagot felépítő részecskék elrendeződésének a befolyásolására, és ezt a képességet nevezzük technológiának. A technológiai fejlődés eredményeképpen egyre parányibb objektumokat tudunk előállítani. Általános értelemben a 100 nanométer alatti mérettartományban működő technológiákat hívjuk nanotechnológiának. A nanométeres mérettartomány a molekulák birodalma, a nanométeres méretskála megfelel a hajszál vastagság a 100 000 részének, de még a baktériumok méreténél is ezerszerte kisebb. De valójában nem a parányi méretek jelentik az igazi újdonságot a nanotechnológiában. Sokkal inkább az, hogy ebben a mérettartományban válik lehetővé egy gyökeresen újfajta megközelítési mód, nevezetesen az alulról való építkezés, az alulról atomokból, molekulákból való építkezés. Egészen a legutóbbi időkig nem voltunk képesek arra, hogy precízen kontrolláljuk az anyag felépítő részecskék elrendeződését. Amit eddig csináltunk, az sokkal inkább volt tekinthető egyfajta irányított rombolásnak, mint sem jól kézben tartott építkezésnek. Talán egy hasonlattal hadd érzékeltessem a különbséget a kétfajta megközelítés között. Eddig úgy dolgoztunk valahol, mint egy szobrász, aki vesz egy márványtömböt, és arról eltávolítja a fölöslegest. Michelangelo nem volt képes az anyagot alkotó részecskék precíz kontrolljára, vésőjével egy-egy lépésben billiószor trillió atomot mozgatott. Persze szobrot elvileg másképp is csinálhatnánk, ha elég ügyesek vagyunk, akkor alulról építkezve atomokból is összerakhatnánk. Hát íme, itt van mai ügyességünk végeredménye, ha elég ügyesek vagyunk, sokkal ügyesebbek, mint Michelangelo, mint például Zeppenfeld és munkatársai, akkor molekulákból, szénmonoxid molekulából, 26 molekulából építették ezt a molekuláris szobrocskát, aminek a magassága csupán 4,5 nanométer. Manapság gyakran halljuk, hogy a nanotechnológia a 21. század tudománya. Pedig valójában a nanotechnológia ősidők óta létezik, hiszen ha belegondolunk, az élő szervezetek alulról építkeznek, elsősorban fehér jégből felépülő, önszerveződésre képes molekuláris gépezetek találhatók benne. Engedjék meg, hogy ebben az előadásban egy kis kirándulásra invitáljam Önöket a fehér jég világába. Szeretném bemutatni Önöknek az élő rendszerekbe található molekuláris gépezetek ámulatba ejtő tulajdonságait. Próbáljuk meg együtt megérteni, hogy mi teszi a fehér jéget különösen alkalmassá molekuláris gépezetek építésére, és vajon hogyan alkalmazhatnánk őket a mi saját nanotechnológiánk kifejlesztésébe. Most nézzük meg először, hogy mik is azok a fehérjék. A fehérjék az élet molekulái, az élő szervezetek legfontosabb anyagai. Ugyanakkor, ha rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy egy fehérje molekula, egy makromolekula, amely több ezer, vagy esetenként több tízezer atomból, elsősorban szén, nitrogén, oxigén és hidrogén atomból épül föl. És látszik, hogy ezeknek egy rendezett halmaza. Na, ami nem volt látható az előző ábrán, az az, hogy valójában a fehérjék láncmolekulák, vagy úgy hívjuk szaknyelven, hogy lineáris polimerek. összesen 20 féle építőelemből, aminosavból épülnek föl, és az aminosavakra az jellemző, hogy minden aminosavnak van egy állandó része, amit alul látható, amihez kapcsolódik egy-egy oldallánc, ezt teszi az oldallánc, teszi különbözővé az aminosavakat. Most ezek az aminosavak az állandó részüknél fogva összekapcsolódhatnak peptidkötéssel, és ha összekapcsolódtak, itt látható, hogy összekapcsolódtak, ez lényegében vég nélkül folytatható, és hosszú lánc molekulákat képesek alkotni. A következő ábrán azt fogjuk látni, hogy egy ilyen lánc molekulának a váza, az periódikus szerkezet, egy monoton, unalmas szerkezet, amit azt tesz változatossá, hogy milyen oldalláncok kapcsolódnak hozzá. Ezek az oldalláncok különbözőek az egyes aminosavakban. Na most kérdezhetnénk, hogy hát mitől különlegesek a fehérjék? Hiszen lineáris polimereket az ember is tud szintetizálni, millió fél évvel találkozhatunk a hétköznapi életben. Valójában azt különbözteti meg ezeket a polipeptid láncokat, fehérjéket, az ember által szintetizált mesterséges polimerektől, hogy képesek föltekeredni, és képesek egy jól definiált, jól meghatározott háromdimenziós szerkezetet formálni. Hogy egy példát is mutassak, itt a PGK fehérje, ez a fehérje, ez a sejten belüli anyagcserében foszfoglicerát kinász fehérje, ott játszik szerepet, de nem is az a lényeg, hanem ha megnézzük a polipeptid váz feltekeredését, akkor kapjuk ezt az ábrát, itt az egyszerűség kedvéért az aminosav oldalláncok nincsenek föltüntetve. Látszik, hogy egy milyen bonyolult térbeli mintázat jön létre, ugyanez a fehérje látható itt a másik ábrán, ezt azért mutatom, mert később is mutatok majd hasonló ábrákat. Itt valójában, mivel a polipeptidváz egy periódikus szerkezet, egy ilyen periódikus szerkezet az előszeretettel vesz fel rendezett térbeli mintázatot. Ennek az eredménye, hogy itt láthatók úgynevezett alfahélixek, ezt jelképezik ezek a hengeres struktúrák, láthatók nyújtott láncok, azok ezt jelképezik itt ezek a lapos hosszú nyilak. Ezeket hívják valójában a fehérje másodlagos szerkezetének. Na most, ha erre a vázra ráültetjük az aminosav oldalláncokat, akkor kapjuk a következő ábrát, ekkor kapjuk meg a fehérje háromdimenziós térszerkezetét. Itt még annyit szeretnék kiemelni, hogy látszik, hogy ez a fehérje is két nagyobb egységből, két ilyen globuláris egységből áll. Ezeket hívjuk doméneknek, ezeket azért mondom el, ha később ezeket a szavakat mondom, akkor mit tudjuk, hogy mit értünk alatta. Valójában ez a jól definiált háromdimenziós szerkezet teszi lehetővé, hogy a fehérjék olyan változatos funkciókat lássanak el, amiket majd a későbbiekben bemutatunk. A jobboldali ábrán pedig azt láthatjuk, ugyanez a fehérje van megint, de itt most azt a felszínt mutatja ez az ábra, ami kívülről a víz számára hozzáférhető, és ez emellett még úgy van színezve, hogy a különböző töltések pozitív, negatív, poláros, nem poláros csoportokat jelképezik az egyes színek. Erről azt kell látni, hogy egy fehérje felszíne az rendkívül változatos mind alakját, mind a kölcsönhatás mintázait, lehetséges kölcsönhatás mintázatait tekintve. No hát a fehérjék ugye nagyon bonyolult makromolekulák, ezért is csábító kihívás a térszerkezetük meghatározása. Nézzük most egy picit meg, hogy vajon hogy lehet egy ilyen hatalmas molekula szerkezetét meghatározni. Az első fehérjék szerkezetét Kendrew és Perutz határozták meg még az 50-es évek végén. Ez éppen az a hemoglobin molekula volt, amit néhány ábrával ezelőtt mutattam, és ez valójában nekik 7 évnyi munkájukba került, hogy eljutottak idáig. Röntgen diffrakciós vizsgálatok révén határozták meg a szerkezetet. Ez azt jelenti, hogy röntgen sugarakat kell rábocsátani a fehérjére, ami azokat szórja, és ebből lehet aztán visszakövetkeztetni a szerkezetre. Na most egyetlen fehérje molekula csak parányi mértékben képes eltéríteni a röntgensugarakat, ezért a fehérjéből, hogy mérhető szórást tapasztaljunk, rendezett mintázatot kell előállítani, fehérjét kristályosítani kell, ahol több ezer billiárd fehérje molekula helyezkedik el egy periódikus háromdimenziós rendben. Na most persze fölmerül a kérdés, hogy hát egyáltalán miért lehet kristályosítani a fehérjét? Miért kell tudni a fehérjének kristályosodnia? Hiszen az élő szervezetekben nagyon ritka, hogy egy fehérje kristályos formába fordulna elő. Most szerencsére a tapasztalat azt mutatja, hogy a fehérjéket kristályosítani lehet, de ez általában rendkívüli erőfeszítéseket igényel. Több ezer, több tízezer körülményt kell kipróbálni, hogy egy fehérje kristályosítható legyen. Szokták is a fehérje kristályosítást egyfajta művészetnek tekinteni, ami azért is találó elnevezés, mert olykor-olykor egy-egy fehérje kristály a polarizációs mikroszkópon keresztül nézve fölér szinte egy-egy modern műalkotással. Ezt a fehérje kristályt mi magunk állítottuk elő néhány évvel ezelőtt, ezt a Fagellin fehérjéből, amiről majd még a későbbiekben egy picit beszélek, készítettük. És ha van ilyen fehérje kristályunk, akkor valamikor régen, néhány évtizeddel ezelőtt milliméteres kristályok kellettek, több hetes adatgyűjtés, ami több hónapnyi analízis, szerkezetanalízis követett. Manapság ott tartunk, hogy a legmodernebb részecskegyorsító, szinkrotronos sugárforrásokban egy-egy fehérje kristályról néhány nanoszekundum alatt fölvehető az az adatmennyiség, ami a szerkezet kiértékeléshez kell. Mikrométeres kristályok elegendőek, és hogy érzékeltessem a feladat nagyságát, egy röntgen szórási kép nagyjából így néz ki, és itt valójában a fehérje szerkezetére vonatkozó információt, azt ezeknek a szabályos rendben elhelyezkedő foltoknak az erőssége, intenzitása hordozza. Tehát nem is maga a folt mintázat, hanem az, hogy egyes pontokban mennyire sötét vagy világos foltot találunk. És ebből kell eljutni aztán ahhoz a bonyolult háromdimenziós szerkezethez. Hát gondolom lehet érzékelni, hogy azért ez egy komoly teljesítmény, komoly tudományos teljesítmény. Na most ma ott tartunk, hogy nagyjából 23 ezer fehérje szerkezetét ismerjük atomi precizitással, ami egyfelől ugye soknak tűnhet, de ezt avval kell összevetnünk, hogy egyrészt az emberi test sejtjeiben összesen mintegy 50 ezer különféle fehérje található, ebből a 23 ezerből meg rengeteg hasonló homológ fehérje van, amelyek különböző élőlényekből származnak, ott látnak el hasonló funkciókat. És még egy nagy hibája a rendelkezésre álló adatbázisnak az, hogy membrán fehérjékről alig rendelkezünk információval. Az összes szerkezetnek kevesebb, mint 1%-át teszik ki a membránfehérjék, holott az élő szervezetekben a membránfehérjék számos létfontosságú funkcióban szerepelnek, így például a fotoszintézisben, anyagtranszportban és például a jelátvitelben. Na most az eddigiekben bemutatott szerkezetek azt a látszatot kelthetik, mintha fehérjék statikus objektumok lennének, mintha a bennük lévő atomok azok jól meghatározott térbeli pozíciókban helyezkednének el. Ez egyáltalán nincsen így. A fehérjék nagyon intenzív mozgásokban vesznek részt. A leggyorsabb molekulán belüli mozgások azok a femtoszekundumos, a 10 a mínusz 13-os szekundumos időtartományba kezdődnek, és egészen a lassú konformációs átrendeződésekig terjedhetnek, amik például a prionbetegségek, Alzheimer-kor hátterében állnak, amik akár a napos, hetes, hónapos időskálán mennek végbe. Látható, hogy itt 18-20 nagyságrendet foglalnak magukba ezek a mozgások, és ezért rendkívül nehéz a tanulmányozásuk. Amit én kihangsúlyozni szeretnék, az az, hogy egyrészt ezek a molekuláris mozgások, ezek elkerülhetetlenek. A fizika törvényei kimondják, hogy egy adott hőmérsékleten minden rendszernek mozognia kell. De az evolúció során a fehérjék megtanulták ezt a szükségszerűségét erényé formálni, és kihasználni ezeket a mozgásokat. A fehérjékben ezek a mozgások irányítottan mennek végbe, amire mindjárt láthatunk is példát, és ennek nagyon nagy jelentősége van a funkció szempontjából. Ebben a fehérjében ez egy kináz fehérje, a ligandum megkötésének hatására, hát itt most föl van gyorsítva, vagy sokszorosítva a mozgás, csak egy periódus kell elképzelni, ilyen irányított mozgások mennek végbe, amik látható, hogy a molekulának egy korlátozott tartományában történnek. Jóval kiterjedtebb mozgásokat figyelhetünk meg, például a kálcium ATPase fehérjébe. Ez lényegében egy ion csatornát képez, az ATP az egy energiadús vegyület, azt elbontja és ionokat, kalcium ionokat pumpál ki a sejtből, és itt az ATP elbontása során felszabaduló energia látszik, hogy mennyire irányítottan, mennyire gépszerű mozgást eredményezve hasznosul. No, láttuk, hogy a fehérjék azok egy nagyon jellemző, alapvető tulajdonság, hogy határozott háromdimenziós szerkezetük van, és próbáljuk meg végig gondolni és megérteni, hogy hogyan alakul ki ez a háromdimenziós szerkezet. Mi áll ennek a hátterében? Miért tud egyáltalán föltekeredni egy fehérje? mondtam, hogy a fehérjék polipeptid váza az egy monoton periodikus szerkezet, ellenben ott aminosav egységenként van két olyan egyes kötés, ami körül elvileg szabad forgás lehetséges. Na ez biztosítja, hogy a fehérjét, ezt a polipeptid vázat, ezt lehet tekergetni, csavargatni, ez biztosítja, hogy nagyon sokféleképpen el lehet rendezni. Amit föl sincs tüntetve az, hogy ezek az ominosav oldalláncok, ezek néha egész hosszúak, egész kiterjedt molekulák, ott is még sok olyan kötés van, ami körül lehetne formálni a szerkezetet. Na tegyünk egy becslést, hogyha veszünk egy ilyen átlagos méretű polipeptid láncot, azt tudjuk, hogy nagyjából 300 aminosavból áll, hogy ezt hányféleképpen tudnánk térbe föltekerni. Ezt nem könnyű megbecsülni, mert ugyan elvileg szabad ott a forgás, de mégiscsak úgy tekergethetem ezt a polipeptid vázat, hogy az oldalláncok atomjai ne ütközzenek egymással. Tegyünk egy alulbecslést, aminél biztos, hogy több állapot lesz. Mondjuk azt, hogy ilyen egyes kötésenként csak két megengedett állapot van, az összes többibe ütköznének az atomok. Ugye mivel aminosavanként két ilyen egyes kötés van, mindegyiknek két értéket engedek meg, az egy aminosavnak kétszer, kettő, négy állapota lehetne. Na nézzük meg, hogy akkor a teljes polipeptid láncnak hány konformációja lehet. Hát ugye, mivel aminosavanként négy, ezért négyszer, 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 négy, az négy a 300-on állapot. Ha ezt átszámoljuk 10-es alapra, az 10 a 180-on darab különféle konformáció. Ez egy óriási szám. Nem is tudjuk így elképzelni, hogy ez egy mekkora szám. Talán abból jobban látjuk, hogyha azt mondjuk, hogy egy fehérje, amikor föltekeredik, akkor ő igyekszik megtalálni az energetikailag legkedvezőbb szerkezetét. Erre számos kísérleti bizonyíték utal. Azt mondjuk, hogy egy fehérje egy másodperc alatt mondjuk 1000 milliárd különböző konformációt próbál ki. Az is már egy óriási szám, az 10 a 12-en. Akkor látszik, hogy ennyi konformációt 10 a 168-on másodperc alatt tudnak kipróbálni. Az univerzum életkora az meg csak 10 a 30-on pikoszekundum. Ugye az összesen 10 a 18-on másodperc. Hát látszik, hogy egy fehérjének úgy esélyesen lenne megtalálni a térszerkezetét, úgy hívjuk ezt a feltekeredett szerkezetet, hogy natív szerkezet, ha végigpróbálná az összes konformációt. De a fehérje mégiscsak föltekeredik valahogy néhány másodperc alatt. Mi azonban még a legmodernebb szuperszámítógépeinkkel se tudjuk a polipeptid lánc alapján megmondani, megjósolni a fehérje feltekeredett állapotát, mert nincs jobb módszerünk, mint megkeresni a legstabilabb energiájú szerkezetet. Úgyhogy egyelőre nagyon távol állunk attól, hogy számítógéppel modellezni tudjuk, szimulálni tudjuk, meg tudjuk jósolni, hogy egy polipeptid láncnak létezik-e jól definiált háromdimenziós térszerkezete. Egyáltalán ez a szerkezet, ez egy működőképes szerkezet lesz-e. Illetve hát itt az a lényeges pont, hogy ahhoz, hogy fehérjét tudjunk tervezni, ezt a problémát meg kellene oldanunk, ahhoz, hogy ki tudjuk használni a fehérjében rejlő lehetőségeket, ennek a problémának a megoldása az elengedhetetlen. Na most már sokat tudunk a fehérjékről, és felmerül a kérdés, hogy hát egyáltalán érdemes-e ennyi energiát fektetni a fehérjék tanulmányozásába, miért éri ez meg nekünk? A válasz egyszerű, mert az élő szervezetek példáján láthatjuk, hogy a fehérjékből önszerveződő molekuláris gépezetek építhetők. Ez az önszerveződés az azt jelenti, hogy ezek a fehérje alkatrészek, ezek oldatba képesek megismerni egymást, képesek egymáshoz kötődni, és mindenféle külső behatás nélkül fölépíteni ezt a fehérje alapú molekuláris gépezetet. Hogy egy hasonlatot mondjak, ez arra úgy néz ki, arra hasonlít, mintha a mi makrovilágunkban elég lenne egy autó alkatrészeit legyártani, aztán beletennénk egy nagy zsákba, egy kicsit megráznánk, és kijönne belőle a kész autó. Na most az élő szervezetekben található molekuláris gépezetek tulajdonságai, azok rendkívül változatosak, rendkívül változatos funkciók ellátására képesek. Találhatók közöttük molekuláris vegyi üzemek, találhatók energiaátalakítók, motorok, jelérzékelők és jelfeldolgozók, multifunkciós gépezetek, és találhatók közöttünk programvezérelt összeszerelők is. Hadd mutassam be néhány példán keresztül, hogy ezek mire képesek. Az enzimek például, azok parányi molekuláris vegyi üzemek, képesek arra, hogy egy-egy reakciót akár több milliárdszorosára fölgyorsítsanak. Az élő szervezetekben olyat is tanálunk, hogy több enzimfehérje alkot egymással összekapcsolódva egy nagyobb egységet, és egész bonyolult, komplex reakciós sorozatokat képesek katalizálni. Az enzimek működésében alapvető szerepe van a fehérjék dinamikájának, azoknak az irányított mozgásoknak, amit az előbb mutattam. Ugyanis egy ilyen enzim működésnél több egymással ellentmondó feladatnak kell megfelelni. A mesterséges ember által csinált katalizátorok azok sokkal kevésbé hatékonyak, éppen azért, mert nincsen meg ez a belső dinamikájuk. Egy fehérje az képes arra, hogy megköti a szubsztrát molekulát, ez a kötődés ez benne olyan változásokat indukál, hogy képes lesz a köztes terméket is jól kötni, és amikor megtörténik maga a reakció, például egy hasítás, akkor megint a szerkezetében olyan változások mennek végbe, hogy a végterméket könnyen elengedi, és tud indulni újra előről a folyamat. Látszik, hogy hogy alkalmazkodik a folyamathoz közben a fehérje szerkezete. Na most az élő rendszerekben találhatók energiaátalakítók, rendkívül változatos tulajdonságúak, amelyek képesek kémiai energia, fényenergia, mechanikai energia egymásba alakítására. Ilyenek például ugye a fotoszintetikus reakciócentrumok, amelyek fényenergiából kémiai energiát csinálnak, és ezt az energiát, ezt energiadús vegyületek például ATP formájában tárolják. De vannak más rendszerek, például az izmok, amik ezt a kémiai energiát alakítják át mechanikai energiává. Valójában az energiaátalakítók közé tartoznak a molekuláris motorok is, aminek többféle példája ismert. Vannak lineáris motorok, ez azt jelenti, hogy haladó mozgást végző motorok, ilyen például a kinezin fehérje. Ez a kinezin motorfehérje következőre képes, a sejtek vázát alkotja a mikrotubuláris rendszer, ezek a mikrotubulósok, ezek megint fehérjékből állnak, ezek lényegében polimerek, egy-egy ilyen kis gombóc, az egy fehérje alegység. Ezek mind kifeszítik egy vázát a sejtnek, és ez a kinezin molekula arra képes, hogy haladjon ezek mellett a mikrotubulósok mellett. Ez közben ehhez a haladó mozgáshoz ATP molekulát használ, és az a lényege, hogy a másik fele a molekulának, ez meg tud ragadni egy terhet, egy szállítandó célmolekulát, vezikulát, amit itt a tubulus mentén el tud szállítani a sejt másik részébe. Na, ennél többet tudunk a kinezin működéséről. Itt valójában a molekula térszerkezete ismert, ismert a tubulin fehérjék térszerkezete, és ez a szerkezeti információk alapján így zajlik a kinezin mozgása. Egy-egy ATP elhasítása az egy lépést eredményez, 8 nanométeres egy lépés, és percenként 20 lépést képes megtenni a molekula. Ha belegondolunk a méretéhez képest, az lényegében a nagyságának a 20-szorosát teszi meg, ez olyan, mintha mi a makrovilágunkban a gyorsvonatok sebességével száguldana. Az élősejtekben nem csak lineáris motorok, hanem forgómozgást végző motorok is találhatók, és engedjék meg, hogy itt egy picit a mi saját munkánkról beszéljek, mégpedig a bakteriális flagellumokról, amelyek a baktériumok mozgásszervei. Hogyha egy szalmonella baktériumot elektromikroszkóp alatt nézünk, akkor azt látjuk, hogy a sejt felszínéről hosszú helikális filamentumok indulnak ki, ezek a flagellumok külső részei. Ezek is fehérjékből állnak, a flagellin fehérjének több tízezer kópiájából épülnek föl ezek a filamentumok. Minden egyes ilyen filamentum tövénél található egy parányi motor, ami ezeket forgatja, és amikor ezek forognak, akkor összeállnak egy nagy helikális köteggé, és az, mint egy propellerként forogva tolja előre a baktériumot. Ezen az animáción ezt láthatjuk, és hogyha lemegyünk a sejtmembránba, akkor azt látjuk, itt látszik, hogy hogy épül föl fehérje alegységekből a külső filamentum, ott találjuk ezt a parányi forgómozgás végző motort. Na most ez a motor kinézetében is nagyon hasonlít az ember által készített motorokhoz. Ugyanúgy van álló része és forgó része, ez a része például le van horgonyozva a membránba is, mint egy csapágy viselkedik. Ugyanúgy hengerszimmetrikus felépítésű, annyi a különbség, hogy még az ember által készített motorokat azt elektronok hajtják, ezt protonok árama hajtja. Valójában 500 ezer darab proton áramlása szükséges ahhoz, hogy ez egyszer körbeforduljon. Van olyan baktérium, amiben 100 ezres percenkénti fordulatszámmal forog. A tipikus sebesség az 20 ezer percenkénti fordulat, ami még mindig meghaladja a Forma 1-es versenyautók motorjának a forgását. Na, menjünk tovább. Az élő szervezetekben nagyszerű jelérzékelők és jel átalakítók állnak. vagy találhatók. Ilyenek például a fehérje receptorok, amik a sejtmembránba találhatók. Erről néhány alkalommal ezelőtt Damjanovics professzor úr részletesen beszélt. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy egy ilyen receptor fehérje átnyúlik a sejtmembránon, a külső részén képes nagyon specifikusan megismerni akár egyetlen darab hormonmolekulát, azt megköti, és ez szerkezetében olyan változásokat indukál, megint csak az irányított dinamikája révén, hogy megváltozik az egész fehérje szerkezete, és itt a belső rész szerkezete is. Így történik meg a jelátvitel, megváltozik az a belső szerkezet, a hozzá kapcsolódó nyugalmi állapotba, hozzá kapcsolódó egyéb fehérjék ettől leválnak, elindulnak a sejtmembránba, más rendszerekkel kapcsolódnak és beindítanak egyéb folyamatokat, és ezért tapasztaljuk azt, hogy odaérkezik egy hormonmolekula, és a sejt belső működése akár gyökeresen megváltozik. Most a molekula felismerésre egy másik nagyszerű példa az immunglobulin molekula, ami ugye a sejt immunrendszerében, az idegen anyagok elleni védekezésben játszik alapvető szerepet. Valójában az élő szervezetek azok nagyon nagy számú, több millió féle különböző immunglobulin molekulát gyártanak, amik közt csak annyi a különbség, hogy a molekulának ez a régiója, ez a felszíne különböző. Az összes többi része, a 95% egyéb része a molekulának az azonos. Annyit csinál a természet, hogy ezt a felületi régiót variálja, lényegében véletlenszerűen, ezáltal ott különböző kötőfelületeket hoz létre, és hogyha a sejtbe bekerül egy idegen anyag, akkor a több millió féle között azt mutatja a tapasztalat, hogy mindig található egy néhány olyan, ami képes specifikusan oda kötődni a bekerült idegen anyaghoz, és beindítja azokat a folyamatokat, amik ennek az idegen anyagnak a megsemmisítéséhez vezetnek. Az élőszervezetekben aztán ennél komplexebb rendszerek is találhatók, ilyenek például a vírusok. Ugye egy vírus az tényleg egy összetett folyamatra képes, fölismerni egy meghatározott célsejtet, oda kötődik hozzá, kiukasztja a sejtmembránját, bejuttatja a belül elhelyezkedő RNS vagy DNS molekulát, ugye ez a vírus burok kívülről, ez megint csak fehérjékből áll, a bejuttatott DNS az ott átveszi a sejt folyamatainak irányítását, legyártatja a burkot alkotó fehérjéket, megsokszorozza önmagát, és megint csak az önszerveződés révén spontán összeállnak a vírus részecskék nagy számban, és újra folytatódik ez a fertőzési folyamat. És végezetül hadd beszéljek az élő rendszerekben található programvezérelt rendszerekről. Ugye ez egész újszerűen hangzik, programvezérelt rendszer az élő szervezetekben. Hát ilyenek például a riboszómák. Ugye a riboszómák a fehérje szintézis szinterei. A riboszóma arra képes, hogy a DNS-ekben kódolt információ alapján, ugye, ami a fehérje aminosav szekvenciát meghatározza, az erről készült hírvívő RNS másolat odajut a riboszómához, a riboszóma ezt megköti, és legyártja a neki megfelelő fehérjét. Ha ilyen információ jön, akkor ilyen fehérjét gyárt, ha olyan információ, akkor amolyat. Az RNS nukleotid sorrendje határozza meg a fehérjére vonatkozó információt, ez kísértetiesen emlékeztet például a mi lyukkártyával vezérelt Esztergom gépeinkre, ha ilyen a lyukkártya, ilyen terméket gyárt, ha emilyen, akkor emilyen. Itt még álljunk meg egy pillanatra a riboszómáknál. A riboszómák azok hatalmas komplexumok, a legnagyobb komplexumok, szupramolekuláris komplexumok, amiket ismerünk. Valójában két alegységből állnak. Ez, amikor működik a riboszóma, akkor egy egységet formál. Három hatalmas RNS lánc található bennük, ezt mutatja a szürke, és ehhez több mint 50 fehérje komponens kapcsolódik. És ez a riboszóma, ez rendelkezik megint csak az önszerveződés képességével, ha valaki kémcsőbe összekeveri megfelelő sorrendbe a komponenseket, akkor kialakul a funkcionális, működőképes szerkezet mindenféle külső behatás nélkül. Na, fölmerül itt a kérdés, hogy vajon miért, mi teszi alkalmassá fehérjéket ilyen önszerveződő molekuláris gépezetek építésére? A válasz kissé paradox, az, hogy egyszerre megfelelően nagyok is, ugyanakkor elég kicsik is. Ugye megfelelően nagyok, ez azt jelenti, hogy a fehérjék kiterjedt felszínén sokféle könnyen felismerhető régió található, amin keresztül képes specifikusan más molekulákhoz kötődni, más molekulákat felismerni. Ezen kötődések során a két molekula a kötő és kötött molekula az nem csak alakban illik egymáshoz, hanem kölcsönhatás mintázataikat tekintve is, tehát ahol az egyiken pozitív töltés, ott a másikon negatív található, ahol az egyikön hidrogénhíd donor, ott a másikon akceptor, ez teszi egyértelművé nagyon specifikussá a kötődést. Ugyanakkor a fehérjék elég kicsik is, és ezért az oldatban lezajló véletlen hőmozgások azt eredményezik, hogy másodpercenként több milliárd relatív orientációt, konformációt tudnak kipróbálni a kapcsolódó partnerek. És az elég arra, hogy néhány másodperc alatt a megfelelő módon egymáshoz kötődjenek, és fölépítsék a kívánt molekuláris gépezetet, szerkezetet. Hát az imént bemutatott molekuláris gépezetek mutatják, hogy milyen nagyszerű dolgok építhetők fehérjéből, és fölmerül a kérdés, hogy hogyan alkalmazhatnánk a fehérjéket a mi saját céljainkra. De mielőtt ebbe belemennénk, végezzünk egy kis számolást arra vonatkozóan, hogy mit remélhetünk a fehérjéktől. Vajon idézőjelben csupán csak annyit, mint amit látunk az élő szervezetekben, vagy esetleg még ennél is többet. Na megint egy rövidke számolás. Számoljuk azt ki, hogy egy átlagos méretű fehérjéből hány lehetséges szekvenciájút, különböző aminosav sorrendűt tudunk előállítani. Ugye mivel 20 aminosav van, úgy kell elképzelni egy gyöngyfüzért, amit 20 féle gyöngyből tudok fűzni, minden helyre 20 szín közül választhatok. Hát kiderül, hogy ha 300 aminosavból építkezem, akkor 20 a 300-adikon, azaz 10 a 390-ediken különféle polipeptid láncot tudnék csinálni. Ez megint egy óriási szám. Vessük össze ezt az univerzum térfogatával, amit köb nanométerbe számoltam itt ki, az 10 a 106-on. Azért számoltam köb nanométerbe, mert egy fehérje térfogata az néhány köb nanométer. Hát óriási a különbség a 10 a 390-en meg a 10 a 106-on között. Ez magyarul azt jelenti, hogy ha legyártanánk az összes lehetséges fehérjét, ennek egy hihetetlenül parányi töredékével zsúfolásig tele tudnánk tömni az univerzumot. Vagy fordítva, ugye az univerzum elég ritkán van kitöltve anyaggal, az univerzum összes anyagát arra használom, hogy fehérjéket gyártok belőle, akkor a lehetséges szekvenciánknak csak egy hihetetlenül parányi részét tudnám megcsinálni. Ha arra gondolunk, hogy itt lezajlott a Földön egy evolúció, egy nagyon korlátos anyagkészlettel, korlátos időtartományba, akkor ebből látszik, hogy a lehetséges fehérje szekvenciáknak csak egy hihetetlenül parányi részét lehetett kipróbálni. És ebben a parányi résszel lehetett építeni, idézőjelbe, baktériumot, halat, kutyát, embert, és mindent, amit látunk a biológiában. Megfordítva, ha valaki tudatosan tudna fehérjét tervezni, számítógéphez odaülve meg tudná mondani, hogy egy adott polipeptid lánc, az képes-e föltekeredni, ha föltekeredik, milyen szerkezetet alkot, milyen funkcióra képes, akkor valószínű, hogy a létezéknél sokkal változatosabb, sokkal adott célra, sokkal jobb tulajdonságú fehérjéket tudna előállítani. Az elején megbeszéltük, ugye, hogy a nanotechnológia alapvető célja az az, hogy alulról, atomokból, molekulákból építkezve hozzon létre működőképes rendszereket. No most szerencsére, amint saját nanotechnológián kifejlesztésénél, nem kell a nulláról elindulnunk, hiszen itt működik az orrunk előtt egy 4 milliárd éves evolúció eredményeként létrejött, rendkívül változatos, sokrétű funkciók ellátására képes fehérje alapú nanotechnológia. Van honnan tanulnunk, van honnan ellesnünk a trükköket, úgyhogy célszerű nekünk is ezen az úton elindulnunk. Na hát hogy tudjuk a mi saját lehetséges nanotechnológiánkat kidolgozni? A kezdeti lépések a következők. Ugye az első lépés az mindenképpen az, hogy próbáljuk megérteni az élő szervezetekben található fehérje alapú molekuláris gépezetek működési mechanizmusát. Hát erről már beszéltem, ez a 23 ezer fehérje, ez már egy óriási adatbázis, sok mindent tudunk, sok alaptörvényt értünk, és ez teremti meg annak az alapját, hogy megpróbáljunk valami újat csinálni, megpróbáljuk a természetben létező fehérjéket átformálni, módosítani, mégpedig úgy, hogy ne egészen azt csinálják, mint amit a természetben csinálnak, hanem egy picit mást, valami olyasmit, amit már mi szeretnénk. Na most, ebben a tekintetben sok mindent tudunk. Vannak eszközeink, amivel meg tudjuk valósítani a fehérjék átformálását, hát ilyenek a molekulamodellezés, a génsebészet, az irányított evolúció. Valójában egy fehérje aminosas szekvenciáját, aminosas sorrendjét tetszőleges módon meg tudjuk változtatni a génsebészet segítségével. Nem is ez a probléma. A probléma az az, hogy minél több aminosavat cserélünk ki, annál kevésbé tudjuk megjósolni ennek a szerkezeti következményeit. Ha csak néhányat, azt egész jól tudjuk modellezni és jósolni. Így aztán meg tudjuk változtatni egy fehérje kötődési tulajdonságait, meg tudjuk változtatni a stabilitását, meg tudjuk változtatni a pH optimumát. Általában ez néhány aminosav cserével megvalósítható. Azonban, ha drasztikusan nyúlnánk bele, akkor nem tudjuk megmondani, hogy mi történik. Na most a fehérje mérnökség, a fehérjék átformálásának termékeivel a hétköznapi életben is léptennyomon találkozunk, mosóporaink olyan enzimeket tartalmaznak, amelyek kibírják az erősen lugos közeget, 90 fokon is működő képesek. Ezek eredetileg nem ilyenek voltak abban a baktériumban, ahonnan kivettük őket, de a fehérje mérnökség segítségével, génsebészet segítségével sikerült őket módosítani. Ennél komplexebb, bonyolultabb feladatokra is használhatjuk a fehérje alapú nanotechnológiát. Hát például hadd mutassam be példaként azt, hogy hogyan tudunk fehérjék segítségével más anyagokat struktúrálni, más anyagokkal építkezni, hogy tudunk fehérjék segítségével rendezett kvantumpötty mintázatokat előállítani. A kvantumpötty az valójában egy parányi fémsziget, néhány nanométeres átmérőjű fémgömb, és ebben az a lényeg, hogy a kvantummechanika azt mondja, hogy egy ilyen parányi fémsziget elektromos és optikai tulajdonságait az szinte kizárólag a mérete határozza meg, és már nem az anyagi minősége. Ha valaki ezt a méretet kontrollálni tudja, ezzel kontrollálni tudja ezeket a tulajdonságaikat. Na most fehérjék segítségével ez egész egyszerűen megvalósítható. Például a ferritin fehérje az az emberi szervezetben, a vérben a vas tárolását végzi, 24 alegységből áll, hát itt most nagyon idealizálva egy ilyen hurka az egy ilyen alegységet jelent, képes az önszerveződésre, és egy spontán módon egy ilyen labdaszerű képződmény formál, aminek a belsejében egy jól definiált méretű üreg található. Na most, hogyha ezt a, még annyit hadd mondjak el, hogy ez génsebészetileg módosítható ez az üreg, hogy ne vasat kössön meg belül, hanem ha megfelelő oldaláncokat ott kicserélünk, japán kutatók ezt megcsinálták, hogy ez akár nikkelt, akár aranyat, specifikusan más fémeket is képes legyen megkötni. Na most, ha ezt oldatba helyezzük, ez onnan begyűjti a megfelelő fémionokat, és ott belül kialakul ez a nagyon precízen definiált méretű fémgömböcske. Szinte atom számra meghatározott, hogy abba a gömbbe hány darab nikkel vagy aranyatom van. Ezt kémiai módszerekkel megcsinálni szinte lehetetlen. És abban a pillanatban, ha ezt nem tudom precízen kontrollálni, csak azt tudom megmondani, hogy ez 3,2 nanométer plusz-minusz 1, ezzel elvesztettem minden lényeget, mert éppen ettől a plusz-minusz 1-gel nem tudom kontrollálni azt, hogy milyen színű legyen ez, tehát nem tudom kontrollálni az elektromos optikai tulajdonságokat. Na most, ha a fémgömböcskét tartalmazó ferritineknél kihasználom a fehérjék önszerveződő képességét, hogy megfelelő felületen tudok belőlük mondjuk egy kétdimenziós kristályt csinálni, akkor ugye ezáltal a fehérjével együtt a benne lévő fémgömböt is rendezem, utána ha eltávolítom a fehérjét, például ultraibolya sugárzással vagy hőkezeléssel, akkor visszamarad ez a rendezett kvantumpötty mintázat, és egy-egy ilyen pöttyöcske, mivel pontosan tudom a méretét, pontosan tudom, hogy kell vezérelni alapállapotból, gerjesztett állapotba, az egy elektronos memóriaelemként funkcionálhat. Ezeket a munkákat az én egyik japán barátom, Ichiro Yamashita professzor úr végezte a Narai Egyetemen, és ez a Panasonic cégnek egyik aktuális fejlesztése, hogy hogyan lehetne ilyen memóriaelemeket gyártani. Egy másik elterjedt alkalmazása a fehérjék elformálásának, ugye amit most példának láttunk, az hogy lehet építkezni fehérjékkel. Fehérjékkel nagyon jól lehet érzékelni, és ezt láttuk, hogy mennyire kiválóan képesek más molekulákat felismerni. Tudunk gyártani fehérjékből mesterséges receptorokat. Tanulunk az immunglobulinok példájából, ugye azt csinálták, hogy variálták egy felületi régióiknak a tulajdonságait, meg tudjuk csinálni egy egész más fehérjével. Ez a fehérje eredetileg a lipokalin fehérje, aminek semmi köze nincs idegen anyagok felismeréséhez. Ez zsír természetű anyagok tárolását, szállítását végzi. De meg lehet azt csinálni, hogy ha a molekula egyik felét, tudjuk a térszerkezetét, tudjuk, hogy milyen oldalláncok építik föl ezt a felső részt, elkezdjük variálni, hát itt a különböző színek azt mutatják ezeket a különböző variánsokat, elő lehet állítani több ezer milliárdféle különbözőt génsebészetileg, és ebből ki tudjuk halászni azokat, amik egy adott célmolekulát felismernek. Nagyon hatékonyan, nagyon specifikusan. És ezeket aztán bioszenzorok alapelemeiként használhatjuk, ilyen például ez a rezgőnyelves bioszenzor. Itt ezek vékony, picike, mikrométeres szilíciumlapkák. Erre rákötöm az egyes receptoromat, amik az egyes célmolekulát ismeri föl, erre a kettest, erre a hármast. Átáramoltatom itt az oldatot, rezgetem ezeket a kis nyelvecskéket, és abban a pillanatban ebben az oldatban van ez az egyes C-molekula, ez ide kötődik, megváltozik ennek a tömege, megváltozik a rezgési amplitúdója, egy lézerfénnyel ez letapogatható és érzékelhető. Hát ha van 50 ilyen nyelvem egy ilyen bioszenzorba, akkor dönteni tudok, hogy abban az átáramoltatott oldatban, abból az 50 komponensből mi van benne és mi nincs. Pillanatok alatt el tudom dönteni. Na hát a következő lépés, még bonyolultabb lépés lenne, ugye, hogy nem csak átformálom a fehérjéket, hanem módosítom, vagy új fehérjéket tervezek. A fehérjék tervezése az ma még gyerekcipőbe jár, arra nem vagyunk képesek, mint már mondtam, hogy egy adott polipeptid lánchoz, egy adott aminosav sorrendhez megmondjuk, hogy milyen térszerkezetet formál. Fordítva azonban képesek vagyunk arra, ha eltervezünk egy egyszerű szerkezetet, ahhoz találjunk olyan aminosav sorrendet, ami azt megvalósítja. Hát erre látunk itt példákat, de Grado és munkatársai csinálták ezt a alfahélixekből álló alfahelikális fehérjét, ez egy ilyen béta lemezes szerkezetű fehérje. Ezek már arra képesek, hogy legalább csinálnak egy határozott térszerkezetet, amit szeretnénk, és aztán ezt el lehetett látni egy adott kötési funkcióval, ide egy fémion kötőhelyet a megfelelő oldalláncok módosításával be lehetett vezetni. Na most valójában tudunk egyszerű szerkezeteket csinálni, de ezek tulajdonságaiba, funkcionális tulajdonságaiba messze elmaradnak a természetes fehérjéktől, aminek az az oka, hogy szerkezetet már úgy, ahogy tudunk tervezni, de a szerkezet dinamikáját nem tudjuk megtervezni, és éppen ezzel elveszik egy nagyon lényeges dolog, és éppen ezért sokkal rosszabbak a mi mesterséges fehérjéink. Na hát valójában itt tartunk ma, és a jövőbeni fejlődés lehetséges forgatókönyvét tartalmazza ez az ábra. Ugye, ha tudnánk fehérjét tervezni, akkor a következő lépés lenne, hogy ebből komplex rendszereket tervezzünk. Aztán a következő, hogy úgynevezett másodgenerációs eszközöket csináljunk. Na, mit jelent ez? Hát lehetne mondani nekem, hogy én itt áradozom a fehérjékről, pedig hát a fehérjék azért csak korlátozott körülmények közt alkalmazhatók. Ugye egy korlátozott hőmérséklet tartományban, általában vizes oldatban, sok mindenre nem jók, például nem nyelik jól el a látható fényt. Hát akkor mire megyünk velük? Hát erre azt tudom mondani, hogy alapvetően mi is fehérje alapú rendszerek vagyunk, és mégis sok mindent tudunk. Tudunk vasat olvasztani. Hogy csináljuk? Ugye nem az ujjunkat dugjuk bele, hanem eszközöket használunk. Na most ugyanezt csinálják a fehérjék. Itt látható például a fotoszintetikus reakciócentrum, ezek nagy alfahélixek, amik átnyúlnak a tilakoid membránon. Kiegészítőket használnak, óriási gyűrűs molekulákat, klorofil molekulákat, amik primán elnyelik a fényt, és így lehetővé válik a fényenergia hatékony felhasználása. És végezetül a távlati cél pedig az lenne, hogy a riboszómákhoz hasonló programvezérelt rendszereket legyünk képesek gyártani, amivel aztán automatikusan tudnánk szinte önszerveződő molekuláris gépezeteket előállítani. Hát összefoglalásként annyit szeretnék mondani, hogy sokan mondják, hogy úgy tűnik, hogy a 21. század a molekuláris biológia és a nanotechnológia évszázada lesz. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a fehérjék mind a két területen meghatározó szerepet játszanak majd. Az élő szervezetekben láthatjuk, hogy a fehérjék azok kiválóan alkalmasak molekuláris gépezetek előállítására, nagyszerű tulajdonságokkal rendelkeznek. Azt is mondhatnám, hogy a fehérjék olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkező anyagok, amiből akár élő rendszerek is építhetők. De el is felejthetjük, hogy létezik élet. Az élet valójában nem megkötés. Sokszor találkozom azzal, hogy az anyagtudománnyal foglalkozók úgy élik meg, igen, van a fehérje, nagyszerű, de ez biológus kell. Valójában az élet az csak segítség, nem kell feltétlen biológus. A fehérjével úgy is bánhatunk, mint anyaggal. Egy nagyon bonyolult anyag. Láttuk, hogy milyen hihetetlenül változatos. Milyen hihetetlen sokféleség fordul elő a fehérjék világába. Éppen ezért lehetséges élet, éppen ezért olyan sokféle az élet, mint ahogy azt látjuk. De ha megtanulunk bánni a fehérjékkel, akkor millióféle célra alkalmazhatjuk őket. És hát remélhetőleg, hogyha ellessük az élő szervezetektől a fehérje alapú molekuláris gépezetek működési és szerveződési elveit, akkor előbb-utóbb mi is képesek leszünk, akár még az élő szervezetekben megfigyelhetőknél is, összetettebb, ígéretesebb, tulajdonságú, képességű nanométeres eszközöket előállítani. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük a rendkívül izgalmas előadást. Kedves vendégeink, kedves televíziónézők, rádióhallgatók, önök a Minden Tudás Egyeteme előadását hallhatták Wunderlist Ferenctől, innen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László előadójából. A most elhangzott előadás kedd éjjel és szombaton délelőtt a Duna Televízió, csütörtök este a Petőfi Rádió, vasárnap délután az M.